Kedves hallgatóink, pénteki adásunkat hallják, és ez rendszerint könyvajánló rovatunk. Most azonban nem könyvet fogunk ajánlani, hanem szerzőt vagy szerzőket, olyan embereket, akik szövegek és társadalmi felelősségvállalás révén nagyon szorosan kötődnek más emberekhez, és azt gondolják, hogy ez a felelősségvállalás elengedhetetlen. Vendégem Láng Judit, író, szociális munkás, aktivista, és mellette van az ő vendége, megkérem, hogy ő mutassa be, és akkor innentől kezdünk majd beszélgetni azokról a munkákról, amelyeket ők csapatban végeznek.
Jó napot kívánok a hallgatóknak, és van mellettem Kis Anikó, a Szociális Csomagküldő Mozgalomnak a vezetője, akinek napi tapasztalatai vannak terekről.
Arról, hogy mi a szociális csomagküldő szolgálat, arról én szeretnék majd egy önálló műsort, mert ez egy olyan bonyolult és nagyon jól működő rendszer, amit én nagyon szívesen meghonosítanék adáskörzetünkben Székelyföldön is. De azért kérlek, mondjátok el mindketten, hogy röviden, hogy kikkel dolgoztok és milyen terepen.
Hát én írok, újságírok és publicisztikát is, és szociográfiákat írok.
Mondja Láng Judit.
Mondja Láng Judit, igen, és elég sokat vagyok kint terepen, és a Kis Anikó pedig a Szociális Csomagküldő Mozgalomban, rövidítve Szocsoma, szintén nagyon sokat jár terepre. És hát az én részem a munkában annyi, hogy megírom a tapasztalataimat, és népszerűsítem a Szocsomát, aktivistákat, és tehát tulajdonképpen a sajtómunkát mögötte.
Arra foglak kérni benneteket, hogy mindenki mondja el, hogy hogy jutott el oda, ahol most van. A te életutadról megjelent egy nagyon drámai szöveg a litera.hu-n, az a címe Hogyan lettem író. És ott elmondod, hogy milyen családból származol.
Hát én tűzből lettem író, mert azért végül szorosan kapcsolódik a témához, mert megelégeltem, hogy állandóan deviásnak néznek, hogy 2-3 társadalmi lépcsőfokot kellett ugranom ahhoz, hogy elfogadjanak, és ne nézzenek deviásnak a beilleszkedés alatt, olyan, mintha úgy éreztem magam, miközben sikerült az iskolai tanulmányaim folyamán kiemelkednem, hogy a hátra maradt réteg már nem fogadott el, de ahová igyekeztem, azok még nem. És hát egy ilyen folyamatos bizonyítási és vádban bizonyításban voltam, túlpörögtem, mindent dupla erővel csináltam, miközben folyamatosan kaptam az igazságtalan negatív kritikákat, és úgy éreztem, hogy próbaidőn vagyok, míg élek. A próbaidő az azt jelenti, hogy egy munkát vagy egy barátságot azt úgy tudsz elnyerni, hogy megdolgozol érte, tehát hogy megnézik, hogy megfelelsz-e arra a munkára, és engem állandóan tüzetesen vizsgáltak, mindig cím döntötte el, hogy én alkalmas vagyok-e, akkor próbaidő meghosszabbítás, a barátságoknál ugyanúgy kellett bizonyítanom az én megbízhatóságomat, és olyan 35 éves korom körül elegem lett, de nagyon, és onnantól kezdve írok. És azt mondtam, hogy elég volt, megírom a cigánytársaimnak a saját tapasztalataimat a többségiek között.
Most mondta ki Láng Judit a kulcsszót, mert hogy az ő családja?
Hát egy olá cigán családból származom, akik frát kapnak tőlem, én meg tőlük, a nevelőszüleim pedig vérnát. Úgyhogy egy református papok és püspökök, hosszú-hosszú családnál van, és gyerekkoromban nem mehettem be a lakásukba egy negyedik rokonnak, csak azért, mert cigány vagyok, én kellett várnom a kapuba.
Azt is.
És hát spártai szigorban nevelkedtem, és hát mind a két oldalon rasszisták és előítéletesek a szüleim, de nagyon. Úgyhogy erről írtam egy cikket, hogy mit is jelent ki emelkedett romának lenni, és mit is jelent a többségiek szemszögéből ugyanez.
Tehát az, amit lát Láng Judit, és láttad, az valami nagyon belső és nagyon személyes tapasztalat, annak ellenére, hogy ez a képlet, amit az előbb elmondott, ez tulajdonképpen az egész magyar társadalom nagyon eszenciális, rövid leképezése. Kis Anikó gyakorlati munkát végez, olyan területeket lát be és ér el, amelyeket mások észre sem vesznek. Mi az ő indítatása?
Az indítatás az, hogy mondjam, nekem van egy ilyen aktivista előéletem, kezdve a Szegedi Egyetemi Színpadtól annak idején, ez aztán később megszakadt, de valamikor úgy a 2000-es év elején ott elkezdődött megint egy folyamat, egy művészettel kapcsolatos aktivizmus, egy amerikai, magyar származású amerikai művésznek szerveztem 7 évig egy kiállítását. Ágnes Dénesnek hívják, aki egy fantasztikus művész, és addig nem nyugodtam, amíg azt én teljesen laikusként egész magas szinten végig nem vittem. Utána jött egy megint egy érdekes dolog, mert a prostitúció nélküli Magyarország mozgalomban találtam magam, amely egy nagyon-nagyon szakmailag jól felkészült csoport volt, tehát a prostituáltak kriminalizáltsága ellen, és az áldozathibáztatás, és minden ilyen témakör, ami most már közkeletű, akkor eléggé új dolog volt, és én úgy láttam, hogy ez a csapat úgy küzd egy nagyon-nagyon igaz dologért, hogy nem értik meg igazán, és akkor úgy abban benne voltam így a saját művészetben ki cizellált kreativitásomat bedobva, és hát szívvel lélekkel, és akkor utána kezdődött, ez valamikor 2010 körül, úgy egy olyan nagyobb Facebookos hullámmal ráállva találkoztam egy vidéki roma kis egyesülettel, és azoknak a vergődése, sőt látván közelebb kerültem így a problémájukhoz, és akkor elkezdtem nekik először csak gyűjteni, aztán interjúkat készítettem, fotóztam, videóztam, megosztottam, és akkor úgy fejembe vettem, hogy én majd valahogy azokat az embereket, akik a bajaikat, amik igen súlyosak, a kirekesztettséget, ezt a vidéki szegregátumi kirekesztettségüket nem tudják artikulálni, ezeket az embereket majd én ráveszem, hogy igenis mondják el, és akkor rengeteg roma csoportba, a Mensa meg hasonlókban kezdtem el dolgozni, meg szószólója voltam az akkor még nem indult Roma Pride-nak, ami most lesz szombaton, és ilyenek, és akkor körülbelül 2 évvel ezelőtt csalódván sajnos abban a csoportban, amelyik mellé álltam, mert nagyon tehát maguknak kezdtek el nagyon gyűjteni. Ez egy külön téma, ugye abban a nagy szegénységben, hogy morálisan hogy lehet megcsúszni, hogy milyen a szívó hatása annak, hogy nincs, és akkor egyszer csak van. Tehát ezek nagyon emberpróbáló dolgok, és én nem kezdek el ezekkel a morális dolgokkal foglalkozni, ilyen nagyon mélyre került, tehát extra és tartós mély szegénységet elszenvedő emberekkel kapcsolatban. És akkor az kezdődött, 2 évvel ezelőtt, egy júniusi napon reggel arra ébredtem, hogy akkor már hetek óta forgattam a fejembe, hogy ez az adományozás, ez valahogy így olyan hiteltelen, meg ömleszteni, értéktelen, és így valahogy nem jó az egész, és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen itt egy mozgalom kellene, úgyhogy szociális csomagküldő mozgalom vagyunk, és nem szolgálat, de annyiban viszont szolgálat, hogy szolgáljuk azokat az embereket, akik hajlandóak meghaladni önmagukat egy fenntartható módon, egy bizonyos általunk kialakított jó protokoll szerint küldeni egy csomagot egy nagyon szegény családnak.
Mi a különbség, bocsánat, a mozgalom és a szolgálat között? Tegyük érthetővé a hallgatóknak.
Hát nagyon érdekes, mert jó, nem kanyarodok el, azért az idő azt nem engedi meg, de nekünk a célközönségünk látszólag a mély szegénységben élő szegregátumi roma emberek. Ez van az alapítványunkban. Látszólag mi egy szociális segítő csoport vagyunk, igen ám, de alapvetően egy társadalmi megértést elősegítő csoport vagyunk. Újabban találtam ki a mottónkat, hogy segíts és változz. Ez a mottónk. Mert ugye az előbb érintetted azt hiszem azt a témát, hogy igazából az emberek itt nálunk a szocializációjuk révén a többségi társadalom igazából eredendően rasszista. És ezzel szembe kell nézni. Egyébként ezt nyugaton, ezt Németországban, amikor ez a folyamat elkezdődött, ezt a szociológusok és a szociálpolitikus, tehát a kutatók ajánlották, hogy az ember akkor teszi a legjobbat magával, ha ezen az úton végig akar menni, ha ő azt alap állapotának tartja, hogy ő rasszista úton szocializálódott. És én ezt magamra nézve rendkívül komolyan vettem, önvizsgálattal, az érzéseim elemzésével, és én már senkit nem tudok gyűlölni azért, mert például olyan mélyre jutott, hogy valóban és nagyon komolyan belekerült már a bűnözésbe, vagy belekerült a drogozásba, és soha nem fogom már azt kimondani, hogy gyűlölöm azt az anyát, aki ide juttatta a gyerekeit, stb., mert tudom, hogy amögött egy eredete van ennek a dolognak, és mivel nagyon sok ilyen történetet látok, meg hát megyek, nagyon sokat megyek terepre, a legnehezebb terepre, cigánysorra, cigányvégre, akár be az erdőbe, szóval, és nem megismertem ezeket a problémákat, és igyekszem átadni.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogyan lehet szembenézni a rasszizmussal, és mégis kinek a rasszizmusa, és ismerem azt a pánikot, amikor elkezdenek az emberek hárítani, és megbélyegezve érzik magukat, hogyha valamilyen módon figyelmeztetés érkezik, hogy egyfajta kijelentés, habitus, szemléletmód rasszista lehet, és fogunk erről nagyon sokat beszélni, számítok is nagyon például a Kisa Nikó vagy a Láng Judit részvételére, mai beszélgetőtársaim részvételére. Ma nagyon ki kell használnunk az időt, és azt javaslom, hogy beszéljünk egy kicsit erről a bizonyos roma büszkeség napról, ami szombaton lesz. Mire jó ez? Hogy zajlik ez? Mit lehet ettől várni? Erre kérem a választ mindkettőjüktől. Azt hiszem, hogy Kisa Nikónál a mikrofon, akkor ő kezdi.
Hát, én több ilyenem voltam. Nagyon, nagyon örültem, hogy van. Nagyon hiányoltam, amikor már ezt első körben beharangozták, és mégse lett megrendezve, hanem csak rá 2 évre, vagy 3 évre. És ez tulajdonképpen egy büszke megmutatkozása a roma embereknek. Többen, nagyon sokan szoktak lenni nem roma emberek, együtt vonulunk, most a Korvin köztől indul, 15-én 2 órától van a gyülekező, 3 órakor elindulunk a Blahára, ott lesznek előadók, szavalat, sok zene. Ez egy örömünnep.
A rádió hallgató számára biztos, hogy adódik párhuzam, hogy hát ugye van egy meleg büszkeség napi menet, ennek a következményei, eredményessége nagyon sokszorosan megkérdőjelezettek, és ugyanakkor támogatottak sokak részéről. Hogy, de ott adódik a helyzet, hogy nem mindenki vállalja fel a saját szexuális identitását. Itt mi a munka, amit egy roma embernek el kell végezni ahhoz, hogy ő, mint roma része legyen büszkén, vagy identitását tartással vállalva a társadalomnak?
Én úgy gondolom ezt, hogy nincs egy megváltó lépés, nincs pár megváltó lépés. Apránként, ahogy mi a csomagot küldjük, ahogy a szomszédnak evidencia lesz, hogy kérnek tőle valamit, hogy a csomagot kiegészíthessék, megosztják vele, hogy mi van. Előbb-utóbb ez a teljesen abszurd dolog, hogy egy ember született valaminek, és nem lehet az. Hát ez szerintem apránként teljesen világos lesz, hogy ez mennyire bornírt dolog, és ki dolgozza magából a társadalom, én ebben bízom. És én nagyon boldog vagyok, hogy színességben megyünk, hogy együtt vagyunk, hogy megértés van, hogy bizalom van, hogy egyre többen látják azt, hogy a szocsomában lehet bízni, lehet csatlakozni. És én úgy gondolom, én nem abban bízom, hogy varázsítésre majd a politikusok. Ha lesz annyi ember, aki ezt a politikai szándékot elvárja és kontroll alatt tartja, és nem enged olyan politikust, akinek fogalma nincs arról, hogy miben szenvednek emberek, csak a morális csücskét fogja meg a dolognak, és onnan kezdi, akkor ez az egész változni fog. És sok ilyen kis roma pride, igen, pride, büszkeség, erre van szükségünk.
Azt ígérem a hallgatóknak megelőlegezve, hogy a szociális csomagküldő mozgalomról fogunk még beszélni nagyon közeli jövőben, és elmeséljük, hogy hogyan működik technikailag, ki mit vesz, csomagol, ki viszi, ki hozza, úgyhogy Kis Anikót visszavárjuk még hullámhosszúinkra. Most a vonalhoz kérem Láng Juditot.
Itt vagyok, Láng Judit.
Drága Judit, kérlek szépen mondd el a hallgatóinknak, hogy mi kell ahhoz, hogy egy roma ember büszkén éljen a mai közép-kelet-európai társadalomban, mit jelent ez a büszkeség, és miért van rá szükség?
Elsősorban számomra a bizalmat jelenti, hogyha egy-egy feltörekvő cigány emberrel találkoznak a közeikben, akkor adják meg neki a bizalmat, mert nem veszik fel sehová a cigány embereket, alacsonyabb rendűnek tartják. Ez teljesen természetes más nációjú embereknél is, mint például a zsidók, a svábok, a horvátok, a tótok. Tehát mindenki úgy éli meg, hogy befogadták őket, hogy ez nem természetes, mi, ami mindenki mástól, azaz a romák tekintetében nem. Csináltak egy felmérést, mert a cigány büszkeség napját, a roma büszkeség napját 2016-ban, de előző években is az ide tartozó csoport, a Roma Klub és a Romano Instituto Alapítvány szervezik. És csináltak egy felmérést, hogy hogyan nyilvánulnak meg a többségiek a cigányokkal szemben, iskolába járó, gimnáziumba járó gyerekeknél. Pécsen csinálták, és ilyen válaszokat kaptak, hogy például, mikor először kerültem magyar közökben, nagyon kedvesek voltak, és egyáltalán nem éreztették velem, hogy cigány vagyok. Hát ennek a másodlagos üzenete az, hogy a magyar közök egyértelműen felsőbbrendű. Mert a következő válasz. Nagyon szeretetteljesen befogadtak engem, és ugyanolyan embernek néznek, mint amilyenek ők. Ugyanolyannak lenni, mint a magyar különleges kiváltság. Egyszer egy futóversenyen a bőrünk színe miatt lecigányoztak, írják a gyerekek, de a végén megbánták és bocsánatot kértek. A cigány bőrszín alsóbb rendű, mint a fehér. Ez ezt jelenti. Vagy a következő tanuló válasza. Először, amikor magyar tanulók közé kerültem, féltem, hogy kicsúfolnak és kiközösítenek majd. Tehát félelmet kelt a cigány fiatalban a magyar közeg. Egyébként én ebben az önvallomásban, ami a litera.hu-n jelent meg, hogyan lettem író, én ezeket leírom. Eléggé szabad szájúan nyelvezettel és kevésbé keresve a szavakat dölt ki belőlem tulajdonképpen a felháborodás. és hát ezt muszáj kezelni, ezt a végtelen rasszizmust. Masovszky Magdolna antiszemitizmus és anticiganizmus kutató megírja egy tanulmányában, hogy a magyarországi lakosság népességének 80%-a anticiganista. Ez azt jelenti, hogy jobb és baloldal is benne van. Tehát az idei Roma Pride-nak, Roma Büszkeség napjának a jelszava a cigányok élete is számít. Ez azt jelenti, hogy az intézményes rendszerben és a migránsokkal, migránsok ellen folytatott kvótaháborúban a cigányokat rángatták elő. Azt mondja Orbán Viktor, miniszterelnök úr, hogy nem akarjuk a cigányokat is Európában szétosztani kvótaként. Vagy azt mondja, hogy a bennünket cigányokat ugyanolyan migránsnak néznek. Tehát, hogy akiknek a kultúrája nem kompatibilis a többségiekével. És tapasztaltam, hogy amikor hazamegy a cigány ember a többségiek közül munkát vállalva, mindegy, akármilyen körülmények közül hazamegy, nem mondja el a tapasztalatait a következő generációnak. Tehát minden egyes generáció újra és újra megtapasztalja elsőként, és amikor hazamegy, nem beszél róla. Ebben nagyon magas a szégyenfaktor.
Az a drámai most, hogy ezt a beszélgetést erdélyi székelyföldi magyarok hallgatják, akik a román-magyar relációban ehhez nagyon hasonló helyzeteket élnek meg, és élményekkel rendelkeznek. Bízom benne, hogy mindenki a saját érzékenységén keresztül értelmezi azt, amit most hall. Sajnos az adásidőnk nagyon közeledik a végéhez, de van egy kérdés, amit föl kell tennem, mert számomra váratlan helyzet, és nagyon megérint. Amikor erre a beszélgetésre készültünk, akkor még csak úgy tudtam, hogy Láng Judit lesz a beszélgető társam, de kiderült, hogy a Sisterhood, a női front az ott van Láng Judit mellett, Kis Anikó Herman Zsuzsa is a háttérben, munkatársai, harcostársai, ha szabad ilyen szót használnom. Mit jelent az, hogy ti ilyen csapatba dolgoztok, Judit?
Hát azonos gondolkodásunk van a mély szegényeket illetően, és rengeteget tesz Herman Zsuzsa is, Kis Anikó is amiatt, hogy a többségiek rasszizmusa, akár tudattalan rasszizmusa is, a nyelvbe kódolt rasszizmusa is megváltozzon. Mindenki a saját szerepét csinálja. Kis Anikó például egy logisztikai zseni, iszonyú jól tud szervezni, kitalálni, teherautót szerezni, az aktivistákkal koordinálni. Nagyon nehéz munka elmondani 50-szer egy nap, hogy hogyan kell feladni egy csomagot, hogyan lehet megszervezni egy utat, hogyan kell bepakolni egy teherautót, hogy az első állomásnál, amikor megállunk, akkor az legyen leghátul, mert az kerül ki legelőbb. Vagy akkor én a sajtómunkával, hogy ez szakmailag és szociológiai értelemben és humánetikai értelemben is rendben legyen, akkor a Herman Zsuzsa, aki csoportokat és beszélgetéseket szervez ennek köré, és előadásokat szervez meg, és akinek az édesanyja egyébként a Heller Ágnes filozófus, ő is beszállt mellénk. Például Daróczi Ágnes Románó Institutó Alapítvány vezetőjének, hát elmondhatom, hogy milyen felhívást tett közzé.
Kérlek.
A Roma Büszkeség napjára.
Kérlek.
Gyertek, kedves barátok, ismerősök, tartsatok! Olyan kevés alkalom van, amikor emetszővel a maga természetességében élhetjük meg, hogy a Jóisten bennünket cigánynak vagy romának teremtett. Olyan keveset beszélünk együtt a megélt évszázadokról, az ügyes kovácsokról, híres vályogvetőkről, az utak és hidagépítőiről, vagy a napszámosokról. Mindezeknél szerelmesebben szerető anyákról, mert ők öltöztettek piros ruhába, és loptak nekem kincset hegedű kúrjairól éveket, ahogy Bari Károly, a cigányköltöm írja. De a gyermekeink semmit sem tanultak ebből a közös múltból. És természetesnek veszik, ha nem találkoznak velünk az iskolákban, ha nem jut nekünk munkahely, mert közöttünk 8-szoros a munkalélküliség. Tudtátok? És nem láttok bennünket, ti sem sűrűn, mert lakni sem lakunk együtt, nekünk a szűkök között távoli falvak, jutnak többségében, és az alig valamivel gazdálkodó apró falmékban is nekünk jut a legkevesebb. Hát beszéljünk róla, hát kiártsuk világá, hogy ez nem jól van így. És csak azért is cigányok vagyunk. Romák, akik büszkén emeltfővel akarunk járni, dolgozni akarunk munkahelyekkel és minőségi kirekesztés nélküli oktatás gyermekeinknek. Hogy legyen majd, aki megkeresi a nyugdíjunkat. Ideje lesz számot vetni és összefognunk, hogy másképp legyen. Tulajdonképpen erről szól a Roma Büszkeség napja, és az ezek köré szerveződött, mert az intézményes rasszizmusra még nincs idő arra is beszélni, hogy hogyan, mikor Kis Anikóval intézünk egy-egy családnak az ügyét, mert a kis településeken a családsegítő központok le vannak épülve, az intézményes háttérben többnyire jobbikus vezetésűek vannak Észak-Kelet-Magyarországon, abban a régióban. Tehát, hogy hiába próbálunk meg bármit is elérni, az intézményi akadályok ennek útját árják, mert az intézményi vezetők mindig politikailag kerülnek oda. És akkor nem azt nézik, hogy jobb és baloldal egységesen próbálja meg a szegénységet felszámolni, mint közös érdek, akik olyan utódnevelés, akik aztán képesek lesznek megkeresni a következő generáció nyugdíját, és a saját képesítését is, meg kulturális szintjét is megteremtsék, hanem hogy ebben gyakorlatilag semmilyen segítséget nem kapunk, mert minden eszközt, intézményes eszközt megvontak a segítségtől.
Ezek azok a kérdések, amelyeket nagyon alaposan és nagyon következetesen végig fogunk a következő hetekben beszélni. Nagyon remélem, hogy ezeket a szavakat emelt fővel hallgatták a székelyföldi emberek, akik tudják, hogy mit jelent elnyomottnak lenni, és azt is remélem, hogy ezek az emelt fejű székely emberek odaállnak roma polgártársaink, szomszédaink és barátaink mellé, és megfogják a kezüket, és tudni fogják, hogy hogyan lehet együtt képviselni a közös érdekeinket. Láng Judit, Kis Anikó, köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendégei voltak.
Viszont hallásra a hallgatóknak.